Köszöntjük a kedves hallgatókat. Itt vagyunk a Marosvásárhelyi Giorgio Emil Palladé Orvosi Gyógyszerészeti Tudomány és Technológiai Egyetem gyógyszerészeti karának farmakognózia és fitoterápia tanszékén. Velem szemben dr. Varga Erzsébet előadó tanár, vele beszélgetünk a mai napon, hiszen a tavaly decemberben az egyetemi napok alkalmával átadásra került egy új gyógynövény kutatására alkalmas épület, és hát eznek kapcsán fogunk egy kicsit beszélgetni és belátást nyerni mindebbe a tevékenységbe. De talán elsőként nagyon sokan nem tudják, hogy itt Marosvásárhelyen is van botanikus kert. Talán kezdjük egy kicsit ezzel, hogy az emberek, ha azt hallják, hogy botanikus kert, egyből ugye Kolozsvárra gondolnak, nem tudván azt, hogy itt nálunk is a városban létezik, itt az Orvosi Egyetem keretében, itt a területen, ami több részből is áll. Egy kicsit akkor megkérem, hogy vezessen be minket ebbe a botanikus kertbe.
A botanikus kert szó kapcsán valójában az egyetemünknek három park részét lehet itt felsorolni, megemlíteni. És mit jelent tényleg, hogy botanikus kert? A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem udvarán. Ez jelenti a dendrológiai parkot, jelenti a botanikus kertet és jelenti a gyógynövénykertet. És mit jelent az, hogy dendrológiai park, és hogyha magunk elé képzeljük az egyetemünknek a fő épületét, a fő épület előtt álló rész jelenti a dendrológiai parkot, ugyanis ez a dendrológiai park az egyetem alakulásával egyidős. Ebben a dendrológiai parkban nagyon sok dísznövényt, számunkra ismeretlen fajokat hoztak az egyetemünk megalakulásával egyidőben, és folyamatosan telepítettek, amelyek már öreg példányként szolgálnak és állnak itt, árnyékot szolgáltató fajok lettek ők már. És ez a dendrológiai park mind a mai napig megállta szépen a helyét. Tehát itt hazai és egzotikus növények megtalálhatók. Na most még van ez a botanikus kert. A botanikus kert a most is működő gyermekklinika mögötti részbe található, ami a széles közönség részére is látogatható, és ez a botanikus kert 1948-ban alakult Jablonkai István vezetésével. Ő volt akkor a gyógyszerészeti kar botanika tanszékének a megalkotója, alapítója, és ővele kezdett munkálkodni dr. Rácz Gábor és dr. Ádám Lajos professzor urak, akik szervesen részt vettek ennek a munkájában, segítették a munkáját, fejlesztették, nagyon sokat dolgoztak, hogy ez a botanikus kert megszülessen. És mit jelent, hogy botanikus kert? Nem csak gyógynövények, mivel hogy itt gondolom sokan a gyógynövényekre gondolnak. A botanikus kertben nem csak gyógynövények vannak, hanem a spontán flórából behozott, elültetett, aklimatizálódott növények is megtalálhatók. És a botanikus kert az egy didaktikai céllal született meg, tehát hogy a gyógyszerész hallgatók minél jobban elsajátítsák, megtanulhassák, megismerhessék életközelből ezeket a növényeket, így a botanikai ismeretek elsajátításához a növényeket rendszertanilag csoportosították. Ez a botanikus kert a somostetű aljában található, és két részre bontható, van a lombhullató rész, a gyertyános rész, erdős rész, és van a sík rész, ahol ezek a lágyszárú növények találhatók, amelyeket rendszertanilag soroltak be. 1951-53-ban dr. Cseh Halmágyi Anna volt, aki elsőnek rendszerezte a növényeket, és azt a rendszertani részt mind a mai napig megtartottuk a kerteknél. Ez a botanikus kert mind a mai napig nagyon sok más botanikus kerttel és más intézménnyel, egyetemmel karöltve különféle kollaborációkban vesznek részt. A botanikus kert alapítása után itt nagyon sok és ismert kertész, agrármérnök dolgozott és fejtette ki a tevékenységét ahhoz, hogy mostan is ismert, impozáns jellegében és látogatható kertként megmaradt. Ez a botanikus kert mindegy másfél hektáros területen található, tehát ez egy nagy terület, és nagyon szívesen mind a mai napig a diákok nem csak tanulás, hanem ismerőseik révén látogathatóvá tettük, és szívesen jönnek a diákok, és nagyon jól beilleszkedett ez a botanikus kert most már, amikor az egyetemünknek a népszerűsítéséről van szó, ugyanis amikor a diákok eljönnek a különféle városokból, különféle liceumoktól, általában mindig a botanikus kertben fogadjuk őket, és próbáljuk népszerűsíteni az egyetemünket, egyben a botanikus kerttel is, és ismertetni röviden az egyes gyógynövényeket. Valamint az itt behozott egzotikus növényeket is, vagy spontán florából behozott különféle növényeket. És amikor azt mondom behozott növények, itt ismerném, vagy szólnék a veszélyeztetett, vagy a védett növényekről is, amelyeket előszeretettel termesztenek, és fenntartanak, mint spécieseket. Na most a harmadik kertet szándékosan hagytam utolsónak, ez a gyógynövénykert, amely szerves részét képezi a tanszékünknek. A gyógynövénykertet Kopp Elemér alapította, szintén 1948-49-es tanév indulásakor. Kopp Elemér volt az, aki Kolozsváron nagyon sok gyógynövény magot hozott magával, és ezáltal próbálta a gyógynövény állományt növelni, ezeknek a számát növelni. Mellette és utána is itt újra dr. Rácz Gábor szervesen kivette a részét. Nagyon sokat fejlesztett a gyógynövénykert megalakulása után, és nem utolsó sorban Csedő Károly professzor úr, aki egészen nyugdíjba vonulásáig nagyon sokat tett a kertünkért. A gyógynövénykert, mint ahogy a neve is mutatja, itt csak gyógynövények találhatók, nagyon sok spécies megtalálható, olyan gyógynövények is, amelyek a spontán flórában találhatók, olyan gyógynövények is, amelyek exotikus növényként ismertek, de olyan gyógynövények is, amelyek védettek és megpróbálták valamelyest ezeket a fajokat fenntartani. Na most ez a gyógynövénykert egy 6000 négyzetméteren található, körülbelül 200 spécieszel látogatható részben, de itt már, mivel ez szorosabban fűződik a didaktikai részhez, ez engedéllyel látogatható ez a kert. Na most ebbe a gyógynövénykertbe itt is például felhoznám például a mágféléket, amelyeket már Kopp Elemér magával hozott, és tehát a gyógynövény alapításakor már foglalkoztak vele, vagy a nadragujával, vagy cicka farkfű, ezek részben ismert növények, de ezeket mind fajokat fenntartották a tiszta genetikai állomány érdekében. Ezek a gyógynövények, tehát említettem már, didaktikai céllal vannak itt, tartják fenn ezeket a spécieseket, de nem csak didaktikai cél, hanem kutatási céllal is. Kutatási céllal, például diplomamunkákhoz, mint nyersanyagot szolgáltatják, vagy pedig különféle doktori tézisek születtek az itt lévő gyógynövényekből. Az évek hosszú során 2000-ig mindegy 35 doktori tézis született az itt lévő gyógynövényekből. Sajnálatos módon 2000 után már nincsenek információim, de a Csedő Károly professzor úr nyugdíjba vonulásáig még nagyon sokan védtünk, és védtek mások is doktori téziseket, és Csedő Károly ismert gyógynövény kutató volt, fejlesztő volt, és éppen ezért, aki nála volt doktorandusz, az egyértelműen gyógynövényekből írta a doktori tézisét. A gyógynövénykertben állt egy üvegház, amit az 1970-es évekből, vagy években építettek, és mind 2020-ig fennmaradt, és 2020-ban az egyetem révén, az egyetem óriási anyagi hozzájárulásával ezt az épületet lebontották, és ellenben megszületett egy új gyógynövénykutató központ, ami ma már egy 220 négyzetmétert felölelő épület, de ez kétszintes, a földszint és az első emelet. Itt ebbe az új gyógynövénykutató központban mintegy 60 új laboratóriumi eszközt vásároltak, léteznek mindezekkel új kivonási módszerekkel lehet dolgozni, és ezek azért jók, például az egyes hatóanyagok előállítása, kivonása érdekében mikrohullámú, ultrahangos kivonási módszerek vannak, amelyek lényegesen lerövidítik az időt, és lényegesen hozzájárulnak a szerves, oldószermentes közegben való dolgozással. Ugyanis ma már, amikor környezetvédelemről beszélünk, védelemet halljuk lépten nyomon, akkor ma azt már kell tudjuk, hogy a szerves oldószerekkel való dolgozás az teljesen ki kellene szorítani az életünkből. Modern épület mögött, tehát az a gyógynövény kutató mögött vagy mellett, attól függ, hogy állunk és hogy nézzük, három üvegházat építettek. Ez a három üvegház három rendeltetése lenne. Az egyik a dísznövények szaporítására szolgáló anyagot szolgáltatná, ugyanis az egyetem udvarán nagyon sok parkrész van, és ezeket a parkokat folyamatosan dísznövényekkel tavasztól őszig ellátják az itt lévő kertészek, munkások, és ehhez kell a szaporítóanyag. A második üvegház pedig egy a kutatásokhoz lévő gyógynövényeket itt fenntartani, tovább szaporítani, és a harmadik üvegházban lennének az egzotikus növények, amely látogatható lesz majd.
Itt, mikor ugye kutatásról beszélünk, tudjuk, hogy a gyógynövényeket azért nagyon régóta ismerik az emberek, nagyon régóta használják. Van-e még valami új, amit tudnak mutatni ezek a gyógynövények, vagy milyen irányba kell ezeket a kutatásokat ön szerint elvinni, hogy akkor tényleg valami újat, valami pozitívat adjanak ismét a gyógynövények?
Új fele nem lehet elvinni a kutatásokat, mert gyakorlatilag a gyógynövényeket ugye már évezredek óta használják. Az ember megszületése után már gyógynövényekkel próbáltak először ugye az emberek gyógyítani, amelyeket nagyon szépen reflektálnak a barlangrajzok, barlang festmények, mert ott már az emberi alakok mellett megjelentek azok a gyógynövények, azok a növények, amelyekkel dolgoztak, amelyekkel gyógyítottak. Tehát évezredes múltja van. Sok újat nem tudunk mondani, mert például a fokhagymát anno miért használták? Ugye vírusellenes hatásáért. Mind a mai napig megállja a helyét, de amikor bizony egy súlyos esetről van szó, akkor nem a fokhagymát fogom enni otthon és a cikkelyeket felvágni, hanem sajnálatos módon ugye orvoshoz megyünk és gyógyszereket fogyasztunk. Tehát ilyen értelemben megváltozott az emberi szervezet, megváltozott a környezetünk, megváltoztak az adottságaink. De a gyógynövényeknek a felhasználása az továbbra is ismert, népszerű, nagyon sokan ugye ismerik a gyógynövényeket, próbálják is népszerűsíteni, és vannak ilyen, sajnálatos módon Romániában nem találtam, de Magyarországon vannak ilyen túrák, amikor ismert botanikusok szerveznek ilyen terepmunkákat, terepgyakorlatokat, amikor elviszik a széles közönséget, és bemutatnak bizonyos gyógynövényeket. És akkor a gyógynövények ismertetése mellett egyértelműen ismertetik azt is, hogy mire használják. Tehát ilyen szempontból, tehát a gyógynövények, hogy valami újat mondjunk, sok újat nem tudunk mondani, azonban. És itt eszembe jut egy Pécset dolgozó kollégáim, akik Hargita megyében járnak terepmunkára évek óta. Ugyanis ők azt csinálják, hogy ilyen etnomedicinai kutatásokat végeznek, ami azt jelenti, hogy főleg olyan településekre jutnak el, ahol kevésbé a lakosság találkozik orvosokkal, gyógyszerészekkel, ahol nincs rendszeres orvosi ellátás, nincs rendszeres patikai szolgálat, és ilyen helyen nagyon is oda lehet figyelni, hogy mivel gyógyítanak a helybeliek. És pontosan ezt próbálják kiaknázni ezek a pécsi kollégáim. Közel 20 éve már járnak vissza Erdélybe bizonyos településekre, és amikor valami újat találnak, akkor mindig azt az újabb gyógynövényt, azt meg szoktuk beszélni, meg szoktuk tárgyalni, hogy merre menjenek el a kutatások. Vannak olyan kutatásaink, amiket itt Marosvásárhelyen végzünk el, vannak olyan kutatások, amelyekhez másoknak a segítségét kérjük kollaboráció keretén belül, vagy pedig Pécsre viszik. És akkor tényleg megpróbáljuk megkeresni azokat a hatóanyagokat, amelyek felelősek az egyes hatásért.
Ugye a gyógynövények reneszánszát éljük, ha mondhatjuk így, ugye, mert mindenki tényleg most próbál akár termeszteni, akár begyűjteni a természetből. Vannak nagyon népszerű gyógynövények, ugye mondhatom azt, mint a levendula. Most már mindenhova, ahova megyünk, amit vásárolunk, levendula van benne. Nagyon népszerű termék, vagy nagyon népszerű növény lett a levendula. Mindig is az volt, vagy csak most megint újra felismertük és felfedeztük? Mit tudhatunk erről a levenduláról?
Az előbb említettem a hatóanyag szót. A hatóanyag az azt jelenti, hogy gyógynövényekben vannak bizonyos anyagok. Biokémiai folyamatok során megszületnek bizonyos anyagok, amiket elneveztünk ugye hatóanyagoknak, és a szép magyar szó jelenti is, hogy hatóanyag. Tehát van egy anyag, ami valamilyen hatásé felelős. Na most vannak gyógynövények, amelyeknél egyeseknél illóolajban gazdagok, Tehát ez egy hatóanyag. Vannak olyan gyógynövények, amelyek keserőanyagokban gazdagok, tehát keserőanyag. Vannak olyan gyógynövények, amelyek cserzőanyagokban gazdagok. Vannak olyan gyógynövények, amelyek flavonoidokban gazdagok. Megpróbáltam olyan hatóanyagokat említeni, amelyeket talán a széles közönség is ismer. Mert vannak olyan termékek, gyógyhatású termékek, amelyeket például a flavonoid tartalmáért fogyasztanak, vagy bizonyos láncokon keresztül jutnak el a széles közönséghez a flavonoid tartalmú növényi részek. Na most itt pont a flavonoidnál fogok megállni. A flavonoidok azok ilyen sárga növényi festékanyagok, gyakorlatilag azok a növények, amelyek sárga, virágúak, a sárgának valamilyen árnyalatát, vagy fehér virágúak, ezek mind tartalmaznak flavonoidokat. Na nem minden sárga, virágú, gyógy, vagy fordítva tegyen fel vessen fel a problémát, nem minden sárga, virágú növény lesz flavonoidban gazdag növényi rész, amit fel lehet használni, de valamelyest ez már egy ilyen kemotaxonom és sajátosságok közé sorolandó, hogy ezeket a flavonoidos növényeket igenis ismeri a széles közönség, antioxidáns jellege véget, permeabilitási faktorú növényi részek, ami azt jelenti, hogy fokozzák az érfalnak a permeabilitását, viszeres problémák, különféle gyulladásos folyamatokat próbálnak kezelni, gyógyítani, javítani. A másik hatóanyag ugye az illóolaj. Benne van ebben, itt is a magyar nevében illékony anyagról van szó, illékony komponensek, és az illóolajokat a széles körben is találkozunk velük, mert nagyon sokszor fitotékákban, gyógyszertárakban eljutnak az egyes termesztők által deszillált illóolajok, amelyeket általában kis kiszerelésben, ilyen 10 ml-es sötét üvegekben forgalmaznak, és miért sötét üvegekben? Pontosan azért, hogy ne legyen, vagy ne bomoljon, ne olyan gyorsan bomoljon, miután megbontották, megkezdték azt a kis üvegecskét. Na most itt szóba került ugye a levendula. A levendula nálunk is a gyógynövénykertben népszerű, mivel több ágyásban is termesztettek különféle levendulákat, és most ebben az új kutató központban létezik egy olyan kivonásos módszer, ahol már a nyers növényi részből is lehet illóolajat előállítani. Az illóolajat fel lehet használni kozmetikumokban, fel lehet használni egymagában az illóolajat, lehet használni illatosítóknál, a légtereknek a fertőtlenítésére, tehát nyugtatóként is, mert főleg itt ilyen céllal forgalmazzák ezt. A növényi részek szintén nyugtató hatásúak. A növényi részeket ma már nem csak a nyugtató hatásáért, hanem különféle kozmetikumokba is használják, szappanokba, krémekbe, kenőcsökbe. Nem ad különösebben szebb külsőt neki, tehát nem egy szép kozmetikumok, de ma igenis fel lehet használni, és növényi eredetű. A másik pedig azt, amit itt meg szeretnék még említeni, az alváspárnák. Nagyon sokszor alváspárnák összetételébe, amelyeket ilyen vászonzacskókba helyeznek el, mint gyógynövények, használják megint, mint nyugtató növényi keverékeket, gyógynövény keverékeket tesznek bele ilyen alváspárnákba. És ilyenkor az alváspárnák összetételében levő keveréknél nem csak levendulát, hanem társíthatják ugye komlóval, társíthatják citromfűvel, ezek mind olyan növényi részek, amelyek ilyen vászon zsákokban alkalmazva a légtérbe kijutatják az illékony komponenseket, amelyeket belélegzünk, és valamelyest biztosítják a nyugodt alvást.
Ugyancsak egy ilyen népszerűnek mondható növény, ugye az orvosi zsája, nem tudom, hogy ez mennyire használják, mennyire ismerik az emberek, annyira népszerű-e, mint a levendula, de akkor egy pár szót erről az orvosi zsájáról is ejtsünk. Mi az, ami a legfontosabb vele kapcsolatosan?
Hát az orvosi zsájáról már is azt elmondanám, hogy mind a botanikus kertben, mind a gyógynövénykertben megtalálható, és amelyiknek gyógyászati értéke van, azt tényleg úgy hívják magyarul, hogy orvosi zsája. Az orvosi zsájától a levelet gyűjtik. A levélben a hatóanyagok az illékony komponensek, tehát illóolajat tartalmaznak, és cserzőanyagot. Na most egyiknek másiknak megvan a jelentősége, megvan a szerepe. Amikor a zsájaleveleket összegyűjtöttük, ezek ilyen sajátos, érdekes levelek, Ezeket a leveleket megint népgyógyászati megfigyelések alapján, és így került be a fitoterápiába, használják fogászati elsősorban húzások, foghúzás után. Ugyanis a cserzőanyagoknak köszönhetően asztringens összehúzó tulajdonságúak, de ott van az illékony komponens, az illóolaj, ami fertőtleníti a szájüreget. Tehát szájüregi megbetegedéseknél, aftás megbetegedéseknél is számításba jöhet az orvosi zsája. Ezen kívül az orvosi zsájának, hogyha a rendszeres fogyasztásra kerülne sor, hátránya lenne, hátrányára val, hogy a cserzőanyagoknak köszönhetően egy hosszabb kezelés után, például egy 10-14 napos kezelés után egy konstipáló hatása érvényesülhet. Ugyanis említettem egy másik hatóanyagot, a cserzőanyagot, ezek összehúzó tulajdonságok, de az emésztőrendszerbe bejutva ezek konstipálnak. Tehát széklet szorulást idéznek elő.
Beszéljünk egy kicsit még az illóolajokról, hogy ezek miért is jók, hogyan is használhatjuk, vagy mi az, amit tartalmaznak, miért szeretjük ezeket használni?
Először is a neve, tehát illóolaj, tehát illékony komponensek, nagyon könnyen ugye illékonyak, nagyon könnyen, gyorsan érezhetjük az illatukat, és ezek az illóolajos növények és a növényi részek ugye már régóta ismertek, régóta használják, és pontosan ezeket az illóolajos növényeket előszeretettel termesztjük a kertjeinkben. Például ugye a menta, na itt a mentánál szóba jön ugye a borsmenta, szóba jön a fodormenta, ugye a zsája, az a citromfű, a levendula, ezek mind illóolajokban gazdag növényi részek. És most az illóolajokat, hogy miért szeretjük? Először is az antibiotikus hatása, amiért felfigyeltek régóta az emberek rájuk. Ezen kívül a légutakban fertőtlenítő hatásúak. Amikor hüléses megbetegedésről van szó, előszeretettel nyúlunk, és szeretjük az illóolajos növényeket. És nagyon sokszor inhaláló szerként is használjuk ezeket. Ezen kívül az illóolajos növényi részeknek egy része nagyon jó görcsoldó. Az emésztőrendszer különféle megbetegedéseiben sima izomgörcsoldók. És ezáltal hozzájárulnak a bélgázoknak az eltávolításában. Ezen kívül ugye ott van az emésztőrendszer szintjén, az epe, máj szintjén a koleretikus hatás, a kolecisztokinetikus hatásuk. Ezen kívül ismertek a vizelethajtó hatásuk. Vannak olyan növényi részek, amelyeket előszeretettel használunk a vizelethajtó hatásért. És a vizelethajtó hatásért nem csak az illóolajos növényi részek, hanem más különféle hatóanyagokban gazdag növényi részek, például a szaponinos vagy flavonoidos növényi részek is hozzájárulnak a vizelethajtó hatáshoz. Ugyanis a vizelethajtó hatáshoz jól ismertek a népgyógyászatból, a fitoterápiában ugye a zsúrló, a cseresznyeszár, a megyszár, a kukoricabajusz, ezeket a népgyógyászatból vettük át, és mind a mai napig megállták ugye a helyüket. Na most flavonoidos növények, amelyek nagyon jó vizelethajtók, a nyírfa levél. Ezeket is ugye régóta használjuk. Szaponin tartalmaznak, flavonoidokat tartalmaznak, mind előszeretettel használjuk. És ezeket a növényeket többségében, hogyha már összességében gyógynövényekről beszélünk, belsőleg használjuk. De vannak gyógynövények, amelyeket külsőleg használunk. Külsőleg használhatjuk, például nehezen gyógyuló sebeknél, ugye lemosószerként használhatjuk, aranyeres problémáknál ülőfürdők formájában.
Ugye szokták mondani, hogy gyógynövények használatakor, hogyha nem használ, hát nem is árt, ez valóban így van? Vagy azért ezzel kell vigyázni, ezzel a kijelentéssel?
Nagyon kell vigyázni, mert tényleg ezt tartják sokan, hogy természetes forrás, gyógynövényről van szó, hosszú ideig, korlátlan ideig használhatók. Sokan így gondolkoznak, nem igaz. És ezt azért merem állítani, hogy nem igaz, mert a gyógynövényekben található hatóanyagok is interakciót adhatnak, akár csak a gyógyszer-gyógyszer közötti interakció. Nagyon sokszor hallunk olyanokról is, hogy bizonyos gyógyszert nem tud fogyasztani az illető, mert allergiás. Bizonyos gyógyszert valamilyen más gyógyszerrel nem tudnak alkalmazni, mert interakciót ad. Ugyanez érvényes a gyógynövényekre is. Egyértelmű, hogy gyógynövények használatakor egyetlenben egy alkalmazás után sem interakcióra, sem nem kívánt hatásokra nem kell számítani. Ez az én véleményem. Azonban, hogyha huzamosabb ideig fogyasztják, és főleg étrendkiegészítők formájába, akkor már nagyon kell vigyázni. És főleg az étrendkiegészítők összetételére kell nagyon vigyázni, hogy hol gyártották. Milyen körülmények között tárolták a gyógynövényeket? standardizálva vannak-e az egyes hatóanyagok. A standardizálás azt jelenti, hogy bizonyos koncentrációra vannak beállítva. Ez a bizonyos koncentrációra való beállítás az azt jelenti, hogy már tudományos alapokra reflektálnék, például egy X hatóanyag 10 mg-os koncentrációban nem hat. Azonban 40 mg-os koncentrációban hat. És akkor, miután ezt évek hosszú során állatkísérletekkel, humán kísérletekkel alátámasztották, akkor ugye 40 mg hat, akkor csak 40 mg-os kiszerelésben próbálják megvalósítani, létrehozni azokat a termékeket. Tehát amikor bizonyos növényi részeket csak úgy aprítanak, porítanak, nem is készítenek kivonatokat, azok nem biztos, hogy hatásosak lesznek. Nagyon kell vigyázni. Persze ide a szakembernek a véleményére, a segítségére van szükség, és leghamarabb a gyógynövények interakciójáról a gyógyszerész hallgatók tanulnak, és éppen ezért a gyógyszerészeket kell ugye gyógyszertárakban megkérdezni. És nagyon kellemetlen interakciók születhetnek meg, például akik rendszeresen fogyasztják az orbánc füvet. Az orbánc fűből készült teák nagyon sok interakciót adhatnak olyan személyeknél, akik rendszeresen fogyasztják a vérnyomáscsökkentőket, rendszeresen fogyasztják a szívre ható gyógyszereiknek bizonyos csoportjával, a központi idegrendszeren keresztül ható gyógyszereknél, főleg az antidepresszánsokkal vannak kellemetlen rossz kölcsönhatások, vagy akár a rákellenes terápiában részesülőknél. Ugye már nagyon sokan azt tartják az orbáncfűről, hogy emésztőrendszeri problémákba is jó, antidepresszáns tulajdonsága is, igen ám, de olyan hatóanyagai vannak, amelyek az egyes gyógyszerekkel nem kívánt kölcsönhatásokat eredményeznek. Ezen kívül még ide sorolható, a bevezetőben említettem a fokhagymát, ott is kell vigyázni például az antikoagulás terápiában részesülő egyéneknél, hogy rendszeresen fogyasztja-e a fokhagymát, és hogyha igen, milyen rendszerességgel, minden nap, ha minden nap, hány alkalommal, egy nap alkalmából, tehát ezekre mind-mind oda kell figyelni, és ha az orvos nem is tud segíteni, de a gyógyszerész több mint valószínű, hogy fog és muszáj segítsen, és ebben véleményt nyilvánítson. És ehhez egy pár évvel ezelőtt két kollégámmal írtunk pontosan egy könyvet, ez volt a célunk, és gyógyszerészek körében próbáltuk népszerűsíteni, és ismertetni, és ezáltal felhívni a lakosság figyelmét, hogy igenis vannak problémák, mert vannak olyan esetek, amikor sürgősségére kerül egy-egy egyén, és nem tudják, mert a gyógyszereit nézve, ugye rendszeresen fogyasztja a gyógyszereket, de mégis valamilyen egy súlyos orvérzés, valamilyen akut jelenkező problémával sürgősségére kerülnek. És nagyon sokszor voltak, és már 2006-ban Amerikában felfigyeltek, hogy pontosan a rendszeresen gyógynövényi készítményeket fogyasztóknál jelentek meg az első ilyen problémák. És ezóta kezdenek felfigyelni, és vannak már szaklapok, amikor csak az interakciókra, a gyógynövények és gyógyszerek közötti interakciókra figyeltek fel, írták le tudományos szaklapokban.
Arról beszéljünk egy pár szót, ugye itt a farmakognózia tanszéken kikerülő diákokra értem. Tehát, hogy mindig mondják, hogy hiány van ebből az orvosból, abból az orvosból. Mi a helyzet a gyógyszerészet területén? Vannak-e szakemberek? Van-e jövője ugye ennek a területnek itthon? Itthon van-e elhelyezkedési lehetőség ugye a diákok számára? Vagy itt is az a tendencia, hogy inkább külföldre?
Körülbelül 20 évvel ezelőtt az volt a tendencia, hogy nagyon sokan elmentek. Na most itt százalékokkal én nem tudok érvelni, de amikor 10 éves, 20 éves találkozókra elmegyünk, azért halljuk, hogy ki honnan jön vissza. A mostani generációk, tehát mostani, egy 10 éve, most az össze voltam a legutóbbi 10 éves találkozón, ha nem tévedek, 3 újra megjelenő volt diákunk van csak már, de lehet, hogy több is. De ez már jóval kevesebb százalék, jóval kisebb szám, aki most már elmegy. És például az idén is megkérdeztem a most 5 éves hallgatókat, hogy valaki szándékszik elmenni, és senki az ujját, a karját nem jelezték. Tehát a tendencia csökken. A másik, ami amit általában megfigyelünk, miután elvégzik az egyetemet, mindenki szeretne abba az egyetemi központba maradni, ahol tanult. Persze ezáltal így az egyetemi központokban és így a nagyobb városokban telt ház van. Itt ezek a gyógyszertálak telítődtek. Azonban még nagyon sokszor lehet hallani, hogy eldugott vidékeken, falvakban, hogy nincs gyógyszerész. Vagy városról járnak ki egy bizonyos X napokon csak a meglévő gyógyszertárakba. A falusi gyógyszerészi életet nem igazán szeretik a diákok, holott beszélünk róla, próbáljuk népszerűsíteni, de nem igazán szeretik. Nincs meg az a pörgés, nincs meg az az életritmus, amit ugye megszoknak már az egyetemen, és valószínűleg azért nem választják a falut. Pedig a falvakon és ezeken a kisebb településeken sokkal jobban megbecsülik a gyógyszerészt, mint a városon.